Köszönöm szépen! Nagyon jó volt így belépni a Szentek Szentjébe, így veletek együtt, és így Isten jelenlétében itt lenni, és hallgatni az ő igéjét, hallgatni az ő gondolatait, és ezt akarjuk. Nem erre van szükségünk. Nekem nagyon nagy megtiszteltetés most itt állni, és hát remélem és bízom az Úrban, hogy majd ő beszél rajtam keresztül így hozzátok. Ez az én imám, és ez a vágyam, ez a szívem. És hát lépkedünk ebbe a szabadság Krisztusban. Ugye? Ki az, aki már szabadnak érzi magát Krisztusban? Jó lesz. Figyeljetek, ez majd a végére jobb lesz. Még nem tartunk ott, igazatok van. És ez az utolsó alkalom, ugye a szabadság Krisztusban. És ma miről fogunk beszélni, ugye? Az, hogy naponta szabadság van járni. Mit jelent az? Hát szerintem ez egy olyan nagy téma, ami azért így mondhatnám, hogy ez az egész életünkre hatással van, és az egész életünkre kiterjed, és valószínű, hogy ezt egész életünkbe tanuljuk, és próbáljuk elsajátítani. A Krisztusban való szabadságot megragadni nem az egy egyszeri élmény, ugye, hanem az egy életforma, ez egy éles stílus, ami végigjön, végig kísér minket így az egész életünkben. Az az én reménységem, hogy így a mai gondolatok és üzenetek végére kapunk majd egy jó stratégiát arra, hogy hogyan is tehetjük meg ezt így a hétköznapi életünkben. Jó, ez az én reménységem, és azért imádkoztam végig, hogy tényleg ez a stratégiát ne úgy vegyük az Úrtól, hogy most ez egy ilyen, jó, hát másképp ezt nem lehet csinálni, mert hát Isten, azt nem zárhatjuk egy dobozba, ugye? Nem úgy működik ez, hogy így otthon egy dobozba Isten, és aztán így kívülről próbáljuk így megérteni őt, hanem Istent egyféleképpen lehet megérteni, ha belelépsz abba a dobozba, amiben benne van. És amit ott találsz, az egy végtelen, egy hatalmas, egy csodálatos Isten, akivel együtt éled ezt az életet. Istennel való életet, a keresztény életet csak is ő vele együtt lehet így megtapasztalni. Szóval lépkedjünk, nézzük meg, hogy mit is jelent ez igazából, hogy naponta szabadságban járni Krisztusban. Ugye a Krisztusban szabadságban járni és növekedni az annak a függvénye, hogy mennyire tudjuk folyamatosan megújítani a gondolkodásunkat, és felismerni azt, hogy mi a jó, és mi a rossz? Oké? Okay? Nagyon fura ez a szemüveg, mert igazából ebben titeket nem látlak, de legalább a papíromat látom. Szóval le is veszem, és megpróbálom szemüveg nélkül, majd az Úr vezessen, hogyha nem látom. Szóval az a lényeg, hogy ezt gondolom, ti is egyetértetek, hogy a hívő, a keresztény élet, az tulajdonképpen egy folyamatos fejlődés, egy tanulási folyamat. Ez ilyen lépkedünk, és gyakorlunk, és sajátítunk, és új dolgokat tapasztalatunk, és folyamatosan haladunk egy érettség felé. Ez a cél. És nem is tudom, hogy vagytok vele, de így a pásztoroknak általában az az álmuk, és ez egy ilyen, egy csodálatos kincs számukra, ha egy olyan gyülekezetük van, ahol csak érett hívők vannak. Álmodozzunk ebben egy kicsit. Csak érett hívők vagyunk. De ez mindannyiunknak olyan jó lesne, hogyha egy érett hívők lennénk. Na de egy lelkipásztornak aztán ez egy kincs, egy igazi ajándék. Na most viszont ugye a Bibliában nem csak ezt látjuk, mert azért ott azért vannak olyan gyülekezetek, akik nem voltak annyira érettek. Ott van például most így a korintusi gyülekezet, hogyha így erről beszélünk. És meg is fogjuk nézni ezt a szakaszt most, jó? Ahol Pál ugye a korintusi gyülekezetet úgymond elmondja, hogy kicsit így rávilágít, hogy itt azért vannak problémák. Az 1 Korintus 3.1, egybe nézzük meg ezt a verset, a 3. versig fogjuk felolvasni. ott arról szól, hogy testvéreim, én azonban nem beszélhettem veletek úgy, mint lelkiekkel, csak mint testiekkel, mint Krisztusban kisdedekkel. Tejet adtam nektek, nem pedig kemény eledelt, mert még nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírjátok el. Mert még testiek vagytok. Mert amikor irigykedés, versengés van közöttetek, vajon nem testiek vagytok-e? És nem emberi módon viselkedtek-e? Ugye itt pontosan látjuk azt a példát, ahol egy gyülekezet még annyira nem érett. Ugyanakkor vannak a friss hívők esetében, ezt nem várhatjuk el, ugye? Tehát egy friss hívő életében még nem várhatom el azt, hogy ő legyen érett, hiszen rengeteg dolog van még az életében, ami még nem világos, nem tiszta, hozott magával a múltjából, és éli a jelenében, és ráadásul igazából fogalma sincs, hogy mi az, amit kapott abban a pillanatban, amikor elfogadta Jézus Krisztust a szívében. Tehát egy friss hívőtől ez nem egy elvárható dolog, hogy azt mondjuk, hogy te legyél érett, ez egy kicsit nyomás lenne számunkra. Na de a korintusi gyülekezetnél nem ez volt a helyzet, ugye? Mert a korintusi gyülekezet ott már réges-régen már kemény eledel kellett volna, hogy fogyasszanak, de ez nem volt meg. Miért? Azért, mert ott volt az életükben ez a féltékenység, ugye, amit ír, meg ez a versengés, ez a veszekedés egymással. Pál csak így arra utalt, hogy ez egy nem normális állapot. De hát ez nem egy normális állapot az, amikor már sok mindent megtapasztaltunk Jézus Krisztussal, hogy még mindig ugyanazokban azokban a kis gödröskékbe lépünk bele újra, meg újra, meg újra, meg újra. Biztos vagyok benne, én a saját életemben annyiszor tapasztalom ezt, és mai napig is. Azt kell, hogy mondjam, hogy sokszor érzem azt, hogy hát mondom, ez nem igaz, már megint ez a gödör. Hát itt már jártam egyszer, de tényleg, hogy még nem lehet ezen már túllépni. És valójában ilyen a keresztény élet. Sajnos ez a növekedésünknek a folyamat, hogy újra, meg újra, meg újra belelépünk ugyanabba a gödörbe. De van kiút ebből, oké? Van kiút. És szeretnék majd a végén erre adni nektek egy lehetőséget, egy receptet, ami alapján tudunk kilépkedni ezekből a gödrökből. Szóval nekik még szükség volt igazán a tejcíre. De nézzük meg azt, hogy a szabadság és az érettség között mi a különbség. Először is csak nézzük meg 2 Péter 1-3-at. Jó? Azt mondja, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való az ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Figyeled, hogy itt azt mondja, hogy már mindened megvan ahhoz, hogy egy Isten szerinti életet élhess. De hát akkor hogy lehet, hogy nem? De itt azt mondja, hogy ez az alap. Amikor elfogadom Jézus Krisztust, akkor ő mindennel felruház minket arra, hogy egy Isten szerinti életet élhessünk. Ugye amikor eljött az a pillanat az életedben, hogy megvallottad a bűneidet, és helyreálltál belőle, hogy megvallottad, aztán megbántad, és aztán helyreálltál belőle, akkor és ellenálltál ráadásul a sátán hazugságainak, mert az nagyon fontos, hogy ellenállni sátán hazugságainak, akkor tulajdonképpen már megvolt a recepted egy értelemben, és akár itt abba is hagyhatnánk ezt az üzenetet, és azt mondanám, hogy mindenki menjen, és mindig ezt gyakorolja, vallja meg a bűnét, álljon helyre, és álljon ellen a sátának. Az ilyen egyszerű lenne persze, de nem. Szóval így hát folytatom, jó? Mert ez nem ilyen egyszerű. De ez mi miatt nem egyszerű? Majd ez is ki fog derülni. Szóval megvan a recept igazából, de valójában mégsem tudjuk elhinni azt, hogy mindennel fel vagyunk ruházva, meg vagyunk ajándékozva arra, hogy egy Krisztus szerinti életet, egy Isten szerinti életet éljünk itt a Földön. Ha nem vagy biztos abban, hogy ez igaz, mert mondjuk ebben az egy versben esetleg kételkednél, akkor felolvasok még két verset ide, ami ugyanide vonatkozik. Jó, hogy a magabiztosságunkat megerősítsük, és már gyakoroljuk azt a módot, hogy hogyan tudok az igazságban megerősödni. Efézus 1:3 azt mondja. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással, és a mennyekben, a Krisztusban. Minden szellemi áldás a miénk. Minden lelki szellemi áldás a miénk. Ez már a tiéd. Kolossé 2:9-10. Mert benne lakozik az Istenség egész teljessége testileg. És ti benne vagytok, beteljesedve, aki feje mindennek, fejedelmességnek és hatalmasságnak. Be vagyunk teljesedve. Ezzel valójában, ha csak ezt a három verset elhisszük a szívünkbe, elrejtjük, magunkévá tettük, már ezzel elérted a te szabadságodat. Már ezzel elértük a szabadságunkat. De ezzel még nem ért véget a keresztény élet, jó? Tehát az, hogy most ezeket az igéket itt felolvastuk, és mondjuk már eljutott a szívünkig, ott még nincs megállj. Oké? Ez a kezdet. Ez a kezdet. Most kezdődik az élet. Az éretté válás, az egy életen át tartó folyamat. Jó? Tehát nyugodjunk meg. Jó? Ne kapkodjunk. Nyugodjunk meg. Ez egy életen át tartó folyamat. Ki hol tart most éppen az életében? És ez úgy lehetséges, ha folyamatosan Isten igéjéhez igazítom az életemet. Újra meg újra. Nem számít, hogy hány éves vagy. Oké? Nem számít, hogy hány éve vagy hívő. Ez nem számít. Mindenki ugyanabban a folyamatban van. Itt, ebben a teremben, és az eklézsiában, és Krisztus testében. Ez a folyamat. Tehát nyugodjunk meg, jó? Nyugodjunk meg, hogy ez zajlik. Isten munkálkodik mindannyiunk életébe. Az érettség egyébként, nekem volt egy nagyon jó definícióm annak idején, amit egy lelkipásztor adott az érettségre, hogy nem az évek számán múlik az, hogy mennyire vagy érett, hanem valójában azon múlik, hogy a bukásodtól mennyi idő telik el a helyreállásodig. Oké? Mennyi idő telik el? Mert ha azonnal a bukás után tudod a te helyzeti igazságodat, hogy te ki is vagy, és Isten hogyan is szeret téged, és mennyire megbocsátotta már régen azt a bűnt, amit elkövettél abban a pillanatban, és a szívedben tudod ezt behelyettesíteni a hazugsággal, hogy te most már nem érsz semmit, és bármilyen hazugságot próbálsz elfogadni, nem igaz. Behelyettesíthetem az igazsággal, hogy Isten szeret. Isten megbocsátott. Isten kegyelmes. Isten így szeret téged, ahogy vagy. Szóval ezt egy életen át kell játszani. Oké? Okay? Jó? Ismeritek ezt a dalt? Nem fogom elénekelni, nyugi, mert egyébként ezt az egy dalt tudom szépen énekelni, amit elénekeltem az elején. Az összes többi már hamis. De lehet, hogy az is az volt. Na mindegy. Oké. Okay. Tehát a szellem, tehát a szabadulás, oké, okay, és akkor ez volt az érettség. A szabadulás az viszont egy szellemi pozíció, oké? Amit elfogadhatunk annak alapján, hogy Jézus legyőzte a bűnt és a sátánt. Figyeltek, hogy ez egy pozíció. Ebben nem lehet belenőni. Ebben nem úgy van, hogy belenövök a szabadulásomba, és majd akkor egyszer csak szabad leszek. Nem. Ez egy pozíció. Ez egy olyan dolog, amit megvallhatok az életemben, amit elrejthetek a szívemben, és azt mondhatom, hogy igaz, Isten szava igaz, amit ő mond, az igaz az én életemre, igaz az helyzetemre, igaz a megkötözöttségeimre, igaz a hazugságokban, és mindenhol igaz. Tehát ebben nem tudsz belenőni. Egyszerűen csak meg kell ragadnunk, és elhinnünk a Krisztustól kapott hatalmunkat az igazság által. Amikor felfedezzük egy olyan területre tévedünk, ahol észrevesszük, hogy meg vagyunk kötözve, akkor ez az egy fegyverünk van. Ez az egy fegyverünk van. Jézus Krisztusnak a hatalma, a tőle kapott hatalom és az igazság. Ez az egy fegyver, ellenszer van. Azt viszont látni és tudni kell, hogy a szabadság és a szellemi érettség az szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Okay? Ha nem válunk először szabaddá Krisztusban, nem tudunk éretté sem válni. Az egy akadály, az egy gát. A korintusi gyülekezetben is pontosan ez volt a probléma. Ők nem azért nem tudtak éretté válni, mert nem ismerték az igazságot, vagy nem tudták, hogy Jézus Krisztus az Úr, a megváltó. Nem, hanem ott volt valami az ő életükben, amivel nem bántak el felelősségteljesen. És valójában, mivel hogy nem kezelték ezt a féltékenységet, meg ezeket a veszekedést az életükben, ezért nem tudtak éretté válni. És mindig a tejcire volt szükségük. Akadályok, gátak az életünkben, amivel nem bántunk el. Ezek mind akadályoztatják az érettségi válásunkat. De ha ebbe is vagyunk, akkor sincs baj. Pont most mondtam így a Isten tisztelet elején, hogy Isten kopogtat az ajtónkon, nem adja föl velünk kapcsolatban sohasem. És ez egy nagyon bátorító számomra. Na és elérkeztünk az éretté válás három kulcsához. Na most fogom nektek megadni azt a három kulcsot, ami segíthet számunkra, hogy éretté váljunk valóban. Lelövöm előre, jó? Mind a hármat, és aztán majd így szépen végigmegyünk egyesével rajta. Az első, a személyes felelősségvállalás. Jó, ezt húzzuk ki mi. Ezt az egyet, ezt húzzuk ki. Az elsőt, azt majd átugrom, jó? Tehát a személyes felelősségvállalás. Második, gondolkodásunk megújítása. A harmadik, tervez hosszú távra. Jó? Kicsit már érintettük majdnem mindegyiket, így a bevezető résznél. A Pál korintusi gyülekezetnél ugye megtehette volna azt is, hogy most ez az elsővel fogunk foglalkozni, jó? A személyes felelősségvállalás. Nem ugrom át, ne haragudjatok, jó? Muszáj belemennünk egy picit. Tehát a személyes felelősségvállalásnál ugye, ott volt a korintusi gyülekezet, ott volt Pál, aki fektetett a gyülekezetbe, simán megtehette volna azt, hogy oda megy, és azt mondja nekik, hú, fölismertem, veszekedés, szívódás, meg ilyesmi van nálatok közöttetek, gyertek, megvallom, gyertek, üljünk össze, imádkozom értetek, megvalljuk, én megvallom a ti bűneiteket, és aztán utána mehetünk haza. Kész, rendben van. De ez rendben lett volna így? Pál nem ezt csinálta, nem véletlenül. Ő egyszerűen csak egy dolgot csinált, felnyitotta a szemüket az igazságra. És aztán utána már az ő felelősségük volt, hogy ezzel mit kezd. Figyeljetek, egy lelki pásztor nem azért van csak, így mondom, hogy helyettetek majd imádkozik, hogy helyettünk majd megoldja a mi problémáinkat. Majd helyettünk, majd ő tanácsot ad, és akkor, ha azt úgy csinálom, mint egy recept, akkor majd az működni fog. Van felelősségünk. A saját felelősségünket nem hagyhatjuk ki ebből a képből. Nekünk van szükségünk arra, hogy bűnt valljunk, hogy megtérjünk, és hogy engedelmeskedjünk az igazságnak. És hogy ellene álljunk az ördögnek. Jó, ez mind a mi felelősségünk. Nincs kibúvónk ez alól. Ezt meg kell, hogy tanuljuk. Mert ezeket nem tudják megtenni helyettünk. Oké? Okay? Tehát, hogy egyik pásztor sem képes arra, hogy ezt helyettünk csinálja. Ez a mi felelősségünk. És hogy azután, hogy tudod, amikor meghal a pásztornak a tanácsa, és akkor sem, akkor nekem kell eldönteni, hogy ezzel mit kezdek. Hogy elfogadom, megtartom, meglépem a dolgokat, vagy sem. Ugye itt vannak ezek a szabadság Krisztusban. Mennyit hallunk arról, hogy hogyan és mint, és hogy hogyan és mint, és hogy így kéne, és hogy ez kéne, és hogy tök jó lenne így csinálni, mert akkor megszabadulsz. Na de ha mindezt csak hallgatjuk, és utána nem megyek haza, és nem vagyok ott Istennel, és nem teszem meg a megfelelő lépéseket, akkor a legfontosabb dologról maradok le. A gyógyulásról. Mert akkor nincs gyógyulás. Meg kell, van saját felelősségünk. Ugye hát sokkal kellemesebb lenne mondjuk mindannyiunk számára, hogyha mondjuk a problémáink azok úgy oldódnának meg, hogy valaki imádkozik értünk, és aztán utána hopp, eltűnik. De hát ez sajnos nem így működik. Mert hát ugye mert a bűnökből való megtéréshez ugye hitre van szükségünk. A hitet azt csak is mi tudjuk. Mi tudjuk így a hitet párosítani az hallottakkal. Ez a mi felelősségünk. Tehát erre van szükségünk. És hát senki más nem tud helyettünk se megtérni, se hinni helyettünk, se bűnt vallani, se megbocsátani a másiknak. Ezeket mind nekünk kell kijárni. Ezek tudom, ilyen nagyon kemény szavaknak tűnik, de ez az igazság, hogy felelősségünk van. Ha mi ezt nem járjuk ki, akkor csak csodálkozunk, hogy mint a korintusi gyülekezete, hogy ott vagyunk, és még mindig cívódások, mindig veszekedések, mindig párharcok vannak, féltékenységek vannak közöttünk az életemben. Fölismerem, hogy ott van valami az életemben, azzal bánnom kell, és ez az én felelősségem. És ha ezeket nem gyakorolnánk, ha nem lennénk kihívva ezekben, akkor valójában soha nem tanulnánk meg azt, hogy hogyan álljunk ellene az ördögnek. Jó? Tehát ez az életnek sajnos a velejárója. A legyőzött keresztények abban reménykednek tulajdonképpen, hogy majd Isten megváltoztatja azt a rendszert, amit fölállított. Hogy azt akarják, hogy Isten vállalja a felelősséget helyettük. Hogy azért imádkoznak, hogy a legyőzött keresztények, hogy Uram, légy szíves, figyelj, bocsáss meg ennek az embernek, te. Ne én, bocsáss meg Uram, te annak az embernek. De hát Isten nem így rakta össze ezt a rendszert. Nem véletlenül. Amikor megteremtette az Úr az embert, akkor azt úgy teremtette meg, hogy Istennel együtt legyen egy teljes élet. Hogy Isten és én. És ez egy csodálatos dolog, hozzáteszem, mert Istenben megvan minden, amire az embernek szüksége van. De hát nyilván nagyon sok hazugságot elhittünk a világból, és most így egy picit nehezebb ezt is így magunkévá tenni, hogy valójában Istennel teljes az életem. És persze ezeket most én mondom, mintha élném, de nem. De nekem is vannak problémáim ezzel, nagyon sok. Ha keresztünként fejlődni akarunk, akkor senki nem teheti meg ezt helyettünk. Ez a mi felelősségünk. Jó? És hogyan változhat meg egy keresztény? Nézzük meg ezt. Róma 12:2 azt mondja, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Azt mondja ez, hogy a gondolkodásunk megújításával tudunk megváltozni. Ez a gyökeres változásnak a kulcsa, valójában a mi kezünkben van. Azt mondja, itt is nem azt mondja, hogy majd jön valaki, és meg fogja változtatni a te gondolkodásodat. Egyébként hatással lehet rá, nyilván egy külső hatás igenis érhet minket ilyen irányba, de utána a döntés a te kezedben van. De onnantól kezdve te döntöd el megint, hogy mit kezdesz ezzel. Megváltoztatom, vagy sem? Jó, tehát ez a gondolkodásunknak a megváltoztatása is így történik. Képzeljétek el, hogy lelki gondozói tanfolyamra járok. Ismerős? És tudjátok, mi érintett meg nagyon? az egész nem csak ez, az egész egy szuper, tehát tényleg nagyon jó. De azt mondja, hogy a probléma az benne van az emberben. De ugyanakkor a megoldás is ott van az emberben. Ugyanabban az emberben. Ez nem egy jó dolog? Titeket nem bátorít? Engem nagyon. Hát akkor bennem van a megoldás. Ha-hó, én vagyok, nálam van a probléma, de a megoldás kulcsa is nálam van. Nem veszük ki a felelősséget, hanem keressük a megoldást belül. Oké? Tehát nem kell máshoz forduljunk, hogy mondjuk imádkozzon értünk. Az egész Újszövetség azt hangsúlyozza, hogy ha egy hívő életében probléma van, akkor személyesen neki kell cselekednie, felhasználva azt, amit Istentől kapott. Jó? Tehát ez rendelkezésünkre áll. Már ezt megbeszéltük az elején a pár verssel. Ez már a tietek. Az a három vers, az már a tietek. Hogy minden megvan számotokra, ami szükséges a keresztény élethez. Egyedül te teheted meg, de egyedül nem teheted meg. Oké? Figyelsz erre? Egyedül te teheted meg, de egyedül nem teheted meg. Szükségünk van az emberekre is ugyanúgy körülöttünk. Nem véletlenül kaptuk a gyülekezetet. Keresztmény testvéreink azok szeretnek minket, bátorítanak minket, támogatnak minket, emlékeztetnek minket dolgokra, az igazságra. De valójában akkor is mi magunk vagyunk a végső pont, hogy a mi felelősségünk, hogy mit kezdünk ezekkel a dolgokkal. De ez lehetőség ott van. Tehát nem azt akartam ezzel az egészen mondani, hogy az emberekre nincs szükségünk, mert nagyon nagy szükségünk van. A gyülekezetre nagyon-nagyon nagy szükségünk van. Mert valóban itt van lehetőség arra, hogy halljunk az igazságot, és esetleg annak megfelelően tudjunk tovább menni az életben. Ugye Krisztussal megkaptuk ezt a szabadságot, és ő mindent megadott, ami az érettséghez és a gyümölcsöző élethez szükséges, de a válasz az mindig a mi kezünkben van, jó? Lehet, hogy nem is ragoznám ezt így tovább talán. Lehet, hogy sok akadályozó tényező van így a múltadban, vagy így a kapcsolataidban, vagy a jelenlegi helyzetedben. Ez ott van, ez tény. De mégsem háríthatjuk át akkor sem a felelősséget arra, hogy hát én ez miatt nem tudok tovább növekedni, szellemi növekedés ez miatt nincs az életemben, mert megvannak a lehetőségeink. Megvannak, senki és semmi nem tud megakadályozni téged abban, hogy valóban lásd meg, hogy Isten mi az, amit szeretne tenni a te életedben, és hogy te ki vagy ő benne. Ebben senki sem tud megakadályozni. Mert hát akkor azt mondhatnánk, hogy hát Isten nem képes. Ugye? Akkor azt kell kimondanunk, hogy Isten nem képes leleplezni önmagát a te életedben. Tehát ez egyedüli akadály, valójában mi vagyunk. Mi vagyunk, mi magunk. Minket kell egy kicsit így fölrázni, egy kicsit néha felpofozni. De ez nem az én feladatom. És remélem, hogy ez nem pofoszt titeket annyira, hanem inkább csak ébresztőt fúj. Galácia 5:1 azt mondja, ezért álljatok meg abban a szabadságban, amelyre Krisztus megszabadított minket, és ne engedjétek magatokat újból a szolgaság igájába fogni. Jó? Meg kell állnunk ebben, amit kaptunk Istentől. Ugye a gondolkodásunk megújítása, azt mondtuk, hogy ez a kettes pont, ugye? Erről már azért sokat hallottunk, így a Szabadság Krisztusban program alatt. És hát ez nem véletlen, mert rengeteg hamis elképzelésünk van így a múltból. Hozzunk egy gondolkodásmódot, hordozunk magunkban ilyen különböző szellemi erődítményeket. Hallottatok már a szellemi erődítmény kifejezésről? A szabadság Krisztusban ez elég sűrűn előfordul, és ezek a szellemi erődítmények, ezek hazugságok az életünkben. Ezek olyan hazugságok, amiket elhittünk, vagy amiket hiszünk alapjáraton, és nem egyezik a Biblia igazsággal. Tehát amikor azt mondom magamról, hogy hát én engem senki nem szeret, én olyan egyedül vagyok, akkor valójában a bibliai igazságok alapján ez nem igaz. Mert Isten szeret, és mindig veled van. Ez soha nem fog változni. Ez az egyetlen egy dolog, ami soha nem fog változni. Szóval tele vagyunk ezekkel az erődítményekkel, és ezek nem engedik, hogy megértsük az igazságot. Mert azt hisszük igaznak. Oké? Okay? Amit mi már elhittünk, hazugságot. Azt hisszük, hogy az igaz. És ez soha nem engedi meg azt, hogy te valóban meglásd az igazságot. Ezért van szükség arra, hogy megújítsuk a gondolkodásunkat. És van ehhez néhány fegyverünk arra, hogy ezeket a szellemi erődítményeket leromboljuk. 2 Korintus 10:4 azt mondja. Bírjátok még? Szóljatok. Tegye fel a mindig a kezét, aki már ki akar dőlni, és akkor azt majd van egy emberünk ott hátul, majd szólunk neki, és ott kiviszi. Kihúzza. Bírjuk még, figyeljetek, mert fontos dolgok ezek, nagyon fontos. Rejtsük el ezeket a gondolatokat a szívünkbe. Azt mondja 2 Korintus 10:4, mert hadakozásunk fegyveri nem testiek, hanem Isten szerint erősek, erősségek lerombolására. Leromboljuk az okoskodásokat, és minden magaslatot, amelyet Isten ismerete ellen emeltek. És fogjul ejtjük minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Itt is fontos a személyes felelősségünk, nyilván itt is erről van szó, de egyébként, ha megnézzük a Bibliának, a 80-90%-a a mi felelősségünkről beszél, hogy mit az, ami nekünk fontos, hogy megértsünk, amit elrejtsünk, amit elhiggyünk. A gondolkodásunk megújítása által változhatunk meg teljesen. Hogyan történhet ez? Ugye a könyv ad egy teljesen jó stratégiát. Tudom, hogy nem mentetek még végig, vagyis hát lehet, hogy el se kezdtétek ezeket a lépéseket. Van valaki, aki elkezdte így közülünk a lépéseket? Nem. Nem baj? Hát igen, tudtuk, Marika. Szóval a lényeg, hogy a lépések, benne van a nevében is, hogy lépések, hogy így lépésről lépésre ad nekünk egy jó stratégiát. Egy jó stratégiát, amivel sok mindennel el tudunk bánni az életünkbe. Elkezdtem a kedves feleségemmel az osztrák Alpokban, esett az eső, nem tudtunk menni sehova, jaj, mit csináljunk, olyan csúnya kilátás ott a hegy, meg a gyönyörű szép táj, hát csak belülről a lakásból szemlélhettük, és akkor hát, gyere, nyissuk ki, nézzük meg ezeket a lépéseket. És akkor elkezdtük így szépen, így mentünk így végig, ilyen nagyon következetesen, rendszeresen, és akkor ez is bűn. Mi? Ez is? Hagyjuk már, hát ez hülyeség. És hány ilyen dologgal vagyunk így, nem? Amikor meghalljuk Isten igazságát, tényleg, most ez valóban bűn lehet, ezen keresztül beszöket az sátán, és tehet valami kárt az életembe. Hagyjuk már, ez csak egy pitiáner dolog. Nem. A Biblia az egy nagyon következetes írás, ami az igazságot tartalmazza. Ez a mi kiindulási pontunk. Ez az igazság. Nincs más. Oké? Okay? A lépések, azok fölnyitják a szemünket arra is, hogy hát már pedig vannak olyan dolgok, amire azt mondom, hogy ez azért ez még így belefér. De hát nem biztos. Mert nem látjuk a teljes képet. Nem látjuk, hogy min keresztül, vagy miken keresztül tud beosonni az a hazugság az életünkben, és kárt tenni ott benne. Szóval bátorítalak arra titeket, hogy nézzétek meg akár egy párban, ez tök jó csinálni, de akár egyedül is a lépéseket, jó? Próbáljátok meg így elindulni ebben. És a hazugságoknak a leleplezésében ez nagyon nagy segítség. Nagyon nagy segítség. Mert magunktól tényleg vannak olyanok, amiket egyszerűen csak nem gondolunk. Miért? Azért, mert a hazugságot igazságnak hisszük. Ez a legnagyobb becsapottság, ugye? Aki be van csapva, az egyszerűen azt tartja igazságnak, ami hamis, ami hazugság. Jó? Ebből csak egy módon tudunk valahogy fölrázódni, vagy kimenni, ha kívülről valaki megnyitja a szemünket. És erre a legjobb Isten. Jó? Ha ő rá bízzuk ezt, mert ő tényleg egy nagyon, úgymond, szeliden teszi ezt. És nem fáj annyira, mint amikor valaki oda jön, és a fejünkhöz döngöli a Bibliát. Na, figyelj már! Már így kéne neked érezned meg, már így kéne gondolkoznod. De ez nem működik. Oké, tehát a hazugságok leleplezése, az első lépés, hogy felismerjük a hazugságokat, amelyeket eddig elhittünk, és azokat a területeket, ahol a hitrendszerünk esetleg még nincs összhangban, az igazsággal az, hogy leleplezzük ezeket. Jó, le kell lepleznünk. Nekem képzeljétek el, hogy én nagyon sokáig azt gondoltam, én egy ilyen nagyon aktív fickó vagyok, és én azt gondoltam, hogy hát én tulajdonképpen azzal vagyok jó keresztény, hogyha folyton teszek valamit, vagy folyton így aktív vagyok Isten munkájába, és egy olyan aktivitásom volt, hogy csak így száguldoztam előre, színdarab szolgálat, evangelizációk, külföldi missziók, mentem, mint az őrült, és csak így száguldoztam előre, jaj, mentem boldogan, én vagyok a jó keresztény, és volt egy pont Németországban, mikor egyedül voltam, és nem tudtam másra támaszkodni, csak Istenre. Na, az a pont volt az, amikor azt mondta Isten, hogy köszi, hogy megvártál. Köszi, hogy utolérhettelek, most már akkor tanuljunk közösen, jó, valami újat, oké? Mondom, mi van? Mondom, mi? Most azt akarod mondani, hogy nélküled csináltam mindezt, amit eddig csináltam? Vagy nem, azt mondja, nyugi, nem mindent, mert nyilván azért nem engedtem, hogy mindent magad csinálj, de igen, azért... Jelenleg most itt vagy már 2 éve, 3 éve Németországban, ez nélkülem történt. Hát bocs. Akkor kezdjük újra. Jó? De Istennel töltött személyes időm alatt Isten leleplezte számomra ezt. Lelepleződött ez a hazugság, és be tudtam helyettesíteni az igazsággal, hogy én elég vagyok úgy, ahogy vagyok. Nem kell többnek lennem annál, mint akit én tudok hozni ebben a világban, mert Isten így szeret engem, ahogy vagyok. Nem kell többnek lennem, nem kell semmilyen másnak lennem, nem kell többet csinálnom annál, mint amit éppen Isten rám bízott. Tehát nyugodhatok meg. Langsam, ahogy a német mondja, hogy langsam. és akkor megnyugodtam. Most ezek a lépések például nagyon-nagyon jól segítenek abban, hogy ilyen módon leleplezzük saját magunkba ezeket a hazugságokat. Bennünk is nagyon fontos, hogy meglássuk ezeket, hogy mik vannak ott ezek a hazugságok, milyen hazugságok élnek benned, és hogy akár így Istennel, vagy akár a sátánnal kapcsolatban is, mert hát az is előfordul, a mostani újabb ilyen lelepleződése az, hogy az életemben az, hogy én haragszom Istenre. És ezt nem mertem bevallani magamnak. És megmutatta pont a Szabadság Krisztusban program, hogy én haragszom Istenre. És oda mentem hozzá, és mondtam, bocsánat, Uram, hogy eddig hazudtam neked, és lepleztem ezt az érzésemet. Én haragszom rád. Haragszom rád azért, mert voltak elképzeléseim, hogy hogyan kéne történnie dolgoknak az életemben, és imádkoztam érte, és nem úgy történt. és ez fájt. És ez haragot ébresztett bennem irántad. És amint ezt oda tudtam vinni Istenhez egy ilyen módon őszintén, meg tudtam vallani, meg tudtam beszélni vele ezt a dolgot, akkor azt mondta Isten, ugyan ne haragudj már. Ugyan ne haragudj már. Nincs okod rá, hogy haragudjál. Mert én sokkal jobbat készítettem számodra. Olyat, ami emberi szem és fül még nem látott, nem hallott ezen a földön. Olyan dolgot készít el Isten számunkra. Ez is egy igazság. Jó? Tehát a lépések a Krisztusban való szabadság felé című program, az segít nekünk sok mindenben. Vannak a félelem függelék, akár így a félelmeinket tudjuk így odavinni Isten elé. És tudtátok például, hogy a legtöbb félelemnek a 90% az nem valós, az hazugságon alapszik például. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert annyira tudunk félni dolgoktól, ami még meg se történt, és nem is fog, és lehet, hogy nem is fog. Vagy félek attól, hogy nem fogad el Isten úgy, ahogy vagyok. Félek attól, hogy Isten megharagudott rám. Félek attól, hogy nem úgy munkálkodok itt a földön Istennek, ahogy ő ezt elvárná. De félhetek akár bármi mástól. Rengeteg félelem van az életünkben, aminek több mint a 90%-a nem valós és nem igaz. Ezeknek a leleplezése a félelmeink mögött, hogy vajon milyen hazugság áll, ez nagyon fontos. Ezekben bátorít minket a lépések. És megtapasztalhattátok, hogy ezeknek a félelmeknek vannak következménye az életünkben. Tehát hatással vannak ránk, mind az érzelmeinkre, mind a döntéseinkre, és minden másra. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket leplezzük le. A hazugságoknak a kezelése, a szellemi erődítményeknek a lerombolása, ugye. Hogyha észrevettél egy hazugságot az életedben, akkor legyél hálás Istennek. Akkor csak adj egy hálát Istennek, hogy felnyitotta a szemedet. Azonban ne állj meg itt, hanem rögtön azon nyomban keresd meg, cseréld le a hazugságot az igazságra. És most erre szeretnék adni egy gyakorlati példát, jó? Egy gyakorlati lépéseket, hogy hogyan történik egy ilyen dolog, jó? Ki az, aki csinált már ilyet? Biztos vagyok benne, hogy csináltatok ilyet, csak nem tudtátok, hogy ezt csináljátok. Jó? Egészen biztos vagyok. Jó? De a következő, elsőként ugye be kell azonosítanunk a gondolatunkban lévő hazugságokat, hogy mik azok a dolgok, amiket másképpen gondolsz, mint ahogyan Isten beszél róluk a Bibliában. Jó? Tehát van egy mintánk, egy etalon a Biblia. És aztán arra kell koncentrálnunk teljes egészében, hogy Isten mit mond az adott dologról, és ne törődj vele, hogy most mit érzel éppen. Nem szabad arra gondolni most, hogy mit érzel, most csak az Isten igazságára gondolkozunk. És keressél annyi igeverset, amennyit csak tudsz az adott témában, és írd le őket. Jó? Írd le egy papírlapra, legyen ott előtted. Akár egy jó konkordancia, vagy most már ugye ezek az applikációk, a mobil alkalmazásokban nagyon könnyen ki lehet keresni a témák szerint, akár így a félelem, vagy bármilyen dologra, amit felismertél. Vagy akár igénybe vehetsz egy segítőt, akár egy külső segítőt, egy pásztort, hogy elmondhatod neki, hogy segítsen megtalálni neked ezeket a verseket. Ez nagyon fontos. Az is fontos lehet, hogy leírd, hogy milyen hatással van ez a hazugság az életedre. Jó? Oda leírhatod ezt is egy papírra, hogy mi az, amit érzel, mi az, amit kivált benned, mi az, ami esetleg így, amiben ez akadályoz téged, bármit, amilyen hatása van, amilyen érzéseket kivált ez, azokat leírhatod. És aztán, ahogy leírtad ezeket a papírra, utána írj le egy imát, vagy egy kijelentést a következő formában. Most adok egy formát, de ez nem ilyen varázsszavak, jó? Tehát ezek nem bűvös szavak, csak, csak szeretnék egy ilyen mintát adni, és aztán majd a te saját beszélgetésedben Istennel ezt meg tudod fogalmazni. Azt mondhatod így Istennek, hogy megtagadom azt a hazugságot, hogy, amit felismertél, és elhiszem azt az igazságot, hogy, amit leírtál a papírra. Oké? Aztán csak így olvasgasd ezt így végig, az igeversekkel együtt, elmélkedj ezen, imádkozz ez felőtt. Azt mondja ez itt, hogy 40 napon át. 40 napon át. Figyelj, ez... Miért mondja ezt a 40 napon át? Egyébként azt mondja, hogy mondja ezt a 40 napon át, mert pszichológusok azt mondják, hogy 6-7-re van szükség ahhoz, hogy valami így feldolgozódjon így benned. Tehát, hogy így 6-7 az úgy 40 nap környékén van. Köbő. De hogy a lényeg ez, hogy 40 napon át, és figyelj, ne kezd el egy ilyen módszerként alkalmazni ezt az életedben, hogy fú, meg ne legyél vallásos ezzel az egésszel, hogyha nem sikerül, egy nap kimaradtod, akkor kezdhetem előről számolni ezt a 40 napot. Nem, folytasd, jó? Csak folytasd. Az a lényeg, hogy csináld, amennyire csak tőled telik, csináld, amennyit az időd enged, oké? Okay? Meddig vagyunk amúgy egyébként? Még van? Kettőig? Csalók. Na, akkor ezt is oda visszük most az Úrhoz. Oké. Okay. Én jól érzem magam itt. Szóval nekem nincs bajom. Én éhes se vagyok. Na, oké. Okay. Hopp, hallottam, valaki éhes. Jó, tehát ez csak egy minta, jó? Oké, tehát ez nem egy ilyen programszerű, hanem ez csak egy minta. Hogy értsétek, a felelősségünk ebben valami hasonló. Nem ilyen nagy dolgokra kell gondolni, tudod, hogy most nekem ilyen el kell mennem egy komoly teológiai egyetemet végezni, és aztán csak utána fogok tudni majd így helyreállni. Nem, egyszerűen csak gyakorold a megvallást. Sajnálom, drágám, a PTF-re jár. Sajnálom, Zsuzsi, a PTF-re jár. Hogy ezt a rossz hírt most itt kell megtudnotok. Ez van. Szóval elég, ha csak ezt gyakorlod az életedben, és ott van ez. Harmadik volt az, hogy tervez hosszú távra. Ezt már az elején említettük, hogy ezt egy életen át kell játszani. És hogy igazából lehetünk ebben ilyen lazák, jó? Hogy türelmesek, lehetünk hosszú tűrőek, ezek mind szellemi ajándékok, ugye, hogy lehetünk hosszú tűrőek ebben, hogy a dolgok nem úgy tűnnek el egy pillantás alatt, hogy akkor most egyszer megvallottam az Úrnak, akkor ez már így rendben van, és akkor pipa, és akkor megyek tovább. Mondok egy, például van egy nagyon kemény függőségek, tehát az ilyen nagyon kemény függőségeknek idő kell. Azért mondják 40 nap. Ezzel át kell itatnod, át kell mosnod az egészet, így teljesen ki kell cserélned az igazságra. A pornófüggőség az egy nagyon-nagyon alattomos dolog, ami csak bekúszik oda az életedbe, és aztán nem tudod azokat a képeket kiverni onnan csak úgy egyszerűen, hanem újra meg újra ostromolni kell azt az erődítményt, ami fölépült abban a dologban. Bum, együtés, bum, még együtés, és csak ütlegelni az igazsággal. És ezért van szükség erre a 40 napra. Ezt úgy kell valahogy elképzelni, hogy egy nagyon jó példa erre, amikor van egy fekete kávé, egy csésze kávé, oké, szép átlátszó pohárban, és aztán itt van egy vödör jég. A vödör jég az ige, oké? A jég az ige. És aztán potyogtatod bele a kávéba. És addig potyogtatod a kávéba, amíg az teljesen ki nem fehéredik. mert az igazsággal valami ilyen módon kell bombázni ezeket a hazugságokat az életünkbe, hogy újra, meg újra, meg újra, mind addig, amíg ez teljesen le nem tisztul. Mert egy idő után az a kávé úgy fel fog higulni attól a sok jégtől, hogy aztán eltűnik, sluc, nincs ott. És akkor mondhatom ki, szabadság Krisztusban, szabad vagyok, végre szabad vagyok. Megtisztultam, nem, nincsenek már ezek a gondolataim, és ha elő is jönnek, mert úgyis elő fog jönni ezek a gondolatok, akkor csak így kikerülöm, így, ah, ez elment arra, ez elment arra, és kész, szabad vagyok. Nem kell többet ezen gondolkoznom. Tehát hosszú távfutásról beszélünk, jó? Tanuld meg megkülönböztetni a jót a rossztól. Az hogyan is működik? Ugye a bankárok példáját szokták felhozni ilyenkor mindig, hogy hogyan tanítják meg egy bankárnak, hogy melyik a legtökéletesebb, a tökéletes pénz, a hamis pénz, hogyan tudja megkülönböztetni az igazitól. Az, hogy megtanítják neki az igazit. Tökéletesen. De olyan tökéletesen, hogy minden egyes kis szegletét ismerje. Tudja a vonásait, az íveket, hogy ki van rajta. Bartók. Direkt mondtam Bartókat. Tehát, hogy ha így ismered, ha így ismerik már azokat a bankjegyeket, akkor olyan könnyen föl fogja ismerni azt, hogy melyik az, amelyik hamis. Amikor jön egy hamis, várjál már, hát mit keres itt az én arcképem rajta, tudod? És akkor azt mondja, hogy hát ez egy hamis pénz. És ugyanígy nekünk is az igazság, alaposan meg kell ismernünk az igazságot. Isten igazságát a lehető legalaposabban, amennyire csak tőle telik. Mert ha azt tökéletesen ismered, akkor jön az igazság, és csak félreállsz. És azt mondod, hogy ez nem én vagyok. Ez nem én vagyok. Ez a hang a fejembe, ami azt mondja, hogy én nem vagyok jó, én nem vagyok elég, hogy az nem én vagyok. Mert én jó, Isten által igenis jó és elégséges az én életem. Szóval minél tökéletesebben meg kell ismernünk az igazságot, hogy azonnal fel tudjuk ismerni a hazugságot és a hamis gondolatokat. És aztán Pál is arra bátorít, ezt nem mondtam ezt a verset, de ez most így eszembe jutott, hogy a Filippi levélben, ugye ott van a Filippi 3:13, hogy ez egy versenyfutás. Ez egy versenyfutás, amiben vagyunk, és hogy igen, még nem értünk oda, nem értük el a célt, de ott vagyunk a versenyben. És az előttünk lévő célra azt mondja, csak futunk, és benne vagyunk. És egyetlen egy dolog a biztos, hogy te már győztél ebben a futásban. Te győztes vagy. Tehát mi nem úgy futunk, mint akik vesztenek, vagy akik most itten, tudod, így nem ismerik a végső végeredményt. Mi tudjuk, hogy mi már győztünk. Tudjátok a keresztények, hogy fognak befutni a célvonalba? Ilyen egy vonalban így befutunk így, és mindenki ugyanabban a vonalban egyszerre szakítja át azt a célszallagot. Szóval ez egy ilyen nagyon jó buli futás, ez egy ilyen közösségi futás, ilyen közösségi építő futkosásról van szó. Szóval igazából talán így azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg valóban mindenünk megvan. Ami erre az életre kell, hogy egy teljes, egészséges, hívő életet éljünk Istennel. De ami a legfontosabb, és amit nem hagyhatunk ki a képből, az az Istennel való kapcsolódás, a kapcsolatunk. Ahogy az elején mondtam, hogy be kell lépni abba a dobozba, ahol Isten van. Ne beletegyük a dobozba, mi lépjünk bele abba a dobozba, és legyünk ott Isten jelenlétében a lehető legtöbbet, mert ez az, ami megváltoztatja az életünket. Ez az, ami felismertet velünk hazugságokat. Ez az, ami valójában, amire teremtetett az ember. Erre lettünk teremtve. Nincs más élet azon kívül, ami Istennel, Isten és ember között van. Ez az élet. Ez az igazság. Szóval most már nincs szükségünk, és nem is kell hagynunk arra azt, hogy megkötözzenek a bűnök, az, hogy hazugságok legyenek az életünk, nekünk ezt nem kell hagynunk. Igenis, fölvehetjük a kesztyűt, és azt mondhatjuk, hogy Jézus Krisztus nevében, bum, vége, egy igazsággal, így bum, kiütéssel győzött Jézus Krisztus. Jó? És legyen ez talán a végszavunk is, és arra bátorítalak titeket, hogy olvassátok a lépéseket, menjetek végig rajta, jó? Most ugye ez a 10. lecke volt a Szabadság Krisztusban, és ezzel így le is zárult. Most így ez a program, ez a téma, de nem zárult le, hanem most kezdődik igazán, jó? Most kezdődik. Jó? Szóval hosszú távfutás, bum, kiütéssel győzött Jézus Krisztus és az igazság. Jó? Lépjétek meg a lépéseket, tegyétek meg a részeteket, és Isten hozzáteszi az ő részét. Ezt én garantálom. Ez az egy, amit merek garantálni ebben az életben. Hogy Isten hozzá fogja tenni az ő részét. És akármibe vagy, akárhol akadtál el, akármiben is szenvedsz, meg fogod találni benne az Úr Jézus Krisztus Isten békességét, örömét, gyógyulását, szeretetét. Mert ő ebben teljes. Ő az igazság, és ő az élet. És ez az út a miénk, amit nekünk adott ebben a világban. Gyülekezetként így tudjuk a pásztorainkat bátorítani, hogy éretté válunk, mert akkor ők örülnek, hogy egy érett gyülekezetünk van. És azt gondolom, hogy mi magunkat is ezzel tudjuk bátorítani, hogy éretté válunk, mert akkor valóban egy teljes életünk lehet ezen a földön, és ott lehet a békességünk. Jó van, imádkozzunk, és nem tudom, aztán majd aztán nem tudom, mi következik, jó? De valami lesz. Mennyei Atyánk, Úr Jézus Krisztus, annyira köszönjük a te igazságodat. Annyira köszönjük, hogy mindezt leírtad egy könyvbe nekünk, és van hova kapaszkodót keresnünk, van hol találnunk támaszt, és van hol felismerni, és honnan fölismerni a hazugságokat. Arra kérünk most, mennyei Atyám, arra kérlek, Jézus Krisztus, a te nevedben áld meg ezt a gyülekezetet. Áld meg ezt a gyülekezetet és ezeket az embereket, mindenki, aki ide belép, ismerje föl az ő hazugságát, ismerje föl az ő problémájának a gyökerét, és te segítsél, Uram, az megfelelő igazsággal behelyettesíteni az életükbe. Jézus Krisztus, én hiszem és tudom, hogy ez a te akaratod, hogy egy egészséges élet gyülekezet legyünk, és ezért azt kérjük most tőled, segíts nekünk meglépni a megfelelő lépéseket. Nem akarjuk a mi felelősségenket rád hárítani, hanem szeretnénk elfogadni azt, amit ránk bíztál. Hogy azt mondtad, Uram, hogy itt van ez a csodálatos kert, és gondozzuk, és ápoljuk, és legyen gondunk bele. És itt van ez a gyönyörű testünk, amit te adtál nekünk, és azt mondtad, Uram, hogy erre is vigyázzunk, és gondozzuk a te templomodat, és csak szeretnénk jó sáfárai lenni mindannak, amit ránk bíztál. Kérek, mennyei atyám, hogy így ezekkel a szavakkal, áldással áldj meg minket. Kérlek, hogy segíts nekünk túllépni, túl gondolni és túlmenni azokon a problémákon, amikben éppen benne vagyunk, és áldásodban tudjunk örvendezni, és megtaláljuk a te békességedet. Jézus Krisztus, mi a te gyermekeid vagyunk, Jézus Krisztus, mi te hozzád tartozunk, és nem adunk teret semmi másnak, csak neked. Gyere és töltsd be minket, atyám, töltsd be ezt a gyülekezetet, a közösséged, és kérlek, hogy legyünk áldás mások számára is. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk most. Amen. Amen.